reggeli személy.
Ahogy azt az egykori meteorológus mondta, gyökeresen fordul a kocka, vagy fordult a kocka. Egy évtizeddel ezelőtt Barta András kérdezgetett engem egy tévéműsor keretében, és most változik a helyzet, mert én fogok vele beszélgetni. Barta András mindfulness tanár, supervisor, tanárképző tréner, addiktológiai konzultáns, a Mindfulness Alapítvány kuratóriumi elnöke. Ma reggeli személy. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Hello, jó reggel!
Szervusz, Bandika, rég találkoztunk.
Igen, több mint 10 éve, de lehet, hogy 15 is, nem?
Mi történt veled azóta?
Nagyon sok minden.
Volt a Gang című tévéműsor,
igen,
kulturális műsornak számított,
igen,
jó társaság, Parakovács is benne volt, Puzsér Róbert.
Fáj Mikit, el ne felejtsük.
Igen, tehát az összes jó fel.
Igen. És aztán, hát tudod, azért te is emlékszel rá, tulajdonképpen ez akkor is egy ilyen kegyelmi állapot volt,
abszolút,
hogy megcsinálhattuk ezt a műsort, és ez másfél évig tartott. És utána én még nagyon sokáig ott próbáltam maradni, meg ott is maradtam így a tévéműsorgyártás körül, hol a képernyőn, hol egy idő után inkább a képernyő mögött.
Aha.
És ezzel párhuzamosan egy kicsit visszatértem a szokásos reklámügynökségi munkámhoz is, de már barátokkal, ilyen egyszerűbb módon, és aztán ez mikor is volt... Mert azért azt érdemes tudatosítani, hogy ez a Gang, ez körülbelül, ha jól emlékszem, 2004-től 2006-ig ment. Most
igen,
meg
igen.
2024 van, szóval azért elég sok idő eltelt, tehát nem is, akkor lehet, hogy még régebb óta még, nem láttuk
igen.
egymást, bár biztos összefutottunk valahol a városban, mert erre emlékszem. És aztán 12 éve volt, hogy 12-13 éve, hogy egyszer csak kiderült, hogy limfómám van. A limfóma az a nyirokrendszer rákos megbetegedése, tehát az immunrendszernek a rákos megbetegedése. Én ekkor 38 éves voltam. Ráadásul az is egyértelművé vált, hogy már jó régóta limfómás vagyok, mert hát lehet, hogy már akkor is 20 éve, vagy valami ilyesmi, ez egy lassan növekvő aha. dolog. És tulajdonképpen akkor lett egy, akkor volt egy jó pár hónap válságos időszak, hogy jaj, akkor most mi lesz? Hát mindenképp ki akartam kerülni a szokásos kezeléseket, mint amilyen a kemó, meg az egyéb, ilyen hasonló dolgok, de hát végül nem sikerült. És tulajdonképpen ekkor változott meg az életem, meg így minden így körülöttem. Mert hát először is 38 évesen ez már egy áttétes cucc volt, tehát egy ilyen komolyabban kifejlődött daganat.
Hogy derült ez ki?
Hát figyelsz, ez úgy volt, hogy már amikor csináltuk a Gangot, már akkor nekem ilyen vastag csomók voltak a nyakamba, és voltam is orvosnál, és akkor vizsgálgatták, és mondták, hogy jaj, hát ez csak ilyen csomói bárkinek lehetnek, nem kell itt izgulni. Hát aztán egyszer csak, amikor már nagyon nagy volt, ez már hurka volt a nyakamban, nem csomó, már így végig az egyik volt, már nem tudtam elfordítani rendesen a fejemet, akkor már visszamentem, és akkor mondták, hogy hát, tudja, András, ez valószínűleg egy rossz indulatú elváltozás. Hát érdekes, hogy nagyon sokáig ezt nem akartam tudni. Na és akkor az a lényeg, hogy elindult ez a folyamat, és épp nagyon minden tekintetben ilyen nagyon rendezetlen helyzetben voltam. Nemrég szakítottam a régi barátnőmmel, akkor a közös lakás, az ment a kb. A levesbe, meg minden, amit beletettem.
A baj, tehát nem jár egyedül.
Volt ilyen szokásos, és akkor volt viszont egy új barátnőm, de nagyon szegények voltunk, erre is emlékszem, és aztán elindult ez a folyamat, de már előtte, már többen, ő először a barátnőm, aki most már a feleségem, meg egy barátom is mondták, hogy hát mi lenne, ha meditálnék, hogyha itt van ez a dolog. És akkor először mondtam, hogy jaj, hát én nem is tudom, de aztán végül nem volt mit tenni, tehát az orvosok is nyomasztottak, elindult ez a szokásos kemoterápia, és van úgynevezett immunterápia is. Aha. Az immunterápia az egy ilyen becézett dolog, mert tényleg immunterápia, de nem arról szól, hogy az immunrendszert növesztjük, vagy erősítjük, hanem hogy az immunrendszernek a szisztematikus rombolása ez, hiszen a limfóma az immunrendszer egy részének a rákos megbetegedése, tehát ahhoz ki kell, hogy írtsák, ez szerint a logika szerint legalábbis, ki kell, hogy írtsák az immunrendszer egy részét, legalább valamennyire, hogy elmenjen a rák. Na és én kezdetben ezt ilyen, hát hihetetlen azért, az első hónapok ilyen nagy hisztizéssel teltek.
Ja, hogyne.
És aztán, amikor elindult a kezelés, akkor végül aztán több kísérlet után egy barátom elvitt egy helyre, hogy na akkor ez a meditáció, gyere, akkor ezt lehet gyakorolni. Kaptam egy kis füzetet, hogy akkor ez alapján tudom a meditációt gyakorolni. És hát ez fél év volt ez a kemó. És elég hamar azon a nagyon meglepő, azt a nagyon meglepő dolgot láttam, hogy nyugodtan, türelmesen, nyitottan állok ehhez az egészhez. Tehát különösen látványos volt, tudod, ezek a kezelések ilyen úgynevezett nappali klinikán zajlanak, ahova csak reggel bemész, este hazamész.
Iszonyatosan szétesve.
Nem, még egyébként gyakran akkor nem. Általában egy-két nappal később kezdődik az igazi kemény rész, és akkor ott láttam, hogy mások hogy viselik ezt. Tényleg ilyen 70-80 éves asszonyok volt, aki ott tényleg széthisztiszte magát szegény, meg minden baja volt, meg neki ne hulljon ki a haja, meg ilyenek, pedig hát úgy gondolom, hogy meg a haj kihullás a legkevesebb már ilyenkor. Azért még neked is van bőven. Na minden esetre visszatérve, ez egy meglepő önfelfedezés volt, hogy én ezt ilyen nyugodtan, türelmesen tudom csinálni. Szóval igazából azért kezdtem el meditálni, mert én minden közeli rokonomat, hozzátartozómat, anyámat, apámat, nagymamámat nagyon korán vesztettem el, vagy viszonylag korán. És hát különösen anyámat tudtam szorosan végigkövetni ebben. És hát ez nekem nagyon nehéz volt, és mindenkinek nagyon nehéz volt, hogy ő semmilyen szinten nem tudott megbékélni, elbúcsúzni. Ő végig ebbe a rettegésbe volt, ebbe a nagy nehézségbe. Szóval ott mindjárt tudtuk ő is, hogy meg fog halni, és hogy mégis olyan nehéz volt. És hát körülbelül apám, nagyanyámmal is azért hasonló folyamatokon mentem keresztül. És igazából elhatároztam, hogy oké, hát már meg kell halni, akkor már legalább békében. Úgy itt hagyva azokat, akiket szeretek, hogy az minél könnyebb legyen mind a kettőnknek, hogy tényleg mindent meg tudjunk beszélni, hogy el tudjak búcsúzni. Szóval tényleg ilyen, nem gondoltam, hogy a meditációtól meg fogok gyógyulni, nem is attól gyógyultam meg, tehát hogy ha ez meggyógyulásnak számít. Hát olyan jól sikerült, egy gyógyszervizsgálatban voltam, olyan jól sikerült, hogy tényleg kiirtották örökre azt a részemet.
Ez fantasztikus.
Ezért aztán nem leszek újra rákos, cserébe havonta járok egy kezelésre a klinikákra reggel, ugyanarra a nappali klinikára, csak most már az immunrendszeremet busztoló, azt megtámogató kezelést kapok. Más emberek vérének a készítményét kapom, ezeket az antitesteket, amik ugye elhíresültek a COVID ideje alatt, emlékszel. Tehát
gyakorlatilag 15 éve bejársz erre a klinikára? Vagy?
12.
Aha, igen. Tehát a személyzet már lassan lecserélődött. Vannak egyáltalán emberek, akikkel ott találkozol, ismerősök? Hello Bandika, kész csokom Julcsi néni?
Hát igen, de tényleg folyamatosan cserélődnek, szóval azért ez így van, ez így van. Azóta elköltöztünk egyik klinikáról, a másik klinikáról.
Te vagy az egyetlen fix bútor darab a nappali klinikán.
Nem, vannak még hozzám hasonlók, többen voltak abban a gyógyszervizsgálatban, akik megszívták, szóval aha, ez azért egyértelmű.
De hát akkor végül is ez egyenlően egy pozitív végkimenet. Ugye azzal konferáltalak fel, hogy mindfulness tanár. A hallgatók még mindig nem tudják, hogy mi az, hogy mindfulness.
Én magyarra úgy szeretem lefordítani, hogy tudatos jelenlét, de hogyha visszamegyünk az elejéig ennek, ez egy páli, tehát egy ősi indiai szónak a fordítása, hogy mindfulness, aha, és valószínűleg eredetileg csak annyit jelentett, hogy figyelem, tudatos figyelem. De most már a tudatos jelenlét szerintem jobban leírja, hogy mit gyakorolunk. Tehát lényegében a tudatos jelenlét az egy meditációs, ez egyfajta meditáció. Uh-huh. Szó szerinti definíciója a figyelem tudatos irányítása, szándékos irányítása a jelen pillanat tapasztalatai felé, ítélkezésmentesen. Jó, ezt, hogy ítélkezésmentesen, ez egy magyarázandó dolog, meg a tapasztalat is, tehát mindegyiket meg kell magyarázni.
Majd mindjárt megmagyarázzuk.
De majd megmagyarázzuk ezeket. Szóval lényegében ez a, tehát hogy nem rögtön, de elég hamar ilyesmiket kezdtem gyakorolni.
De akkor, amikor a haverod neked azt mondta, hogy gyere, itt egy könyv, azt meditáljál. Nem, akkor már létezett?
Ezt a feleségem mondta először, aki akkor még nem volt a feleségem, idatta a Sri Chinmoy könyvét. Sri Chinmoy, talán tudjátok, hogy kicsoda, Sri Chinmoy az, aki úgy bizonyítja, hogy ennek a meditációnak milyen hatalmas ereje van, hogy például 50 kiló és 100 kiló súlyokat emelt, meg állandóan elindult ő is maratonokon, meg mindenféle, tehát hogy mennyire szükséges a mentális jólét a testi jólléthez, ugye ő ezt nagyon akarta bizonyítani. De itt csak kinyitottam Sri Chinmoy könyvét, emlékszem erre, első meditáció. Belélegzem a békét, kilélegzem a nyugtalanságot. Hát ezt csináltam 5 percig, és aztán mondtam, hogy fú, ez milyen hülyeség.
Igen.
És félre is raktam, és mondtam, hogy hát bocs, Évi, ez nekem nem megy. És aztán elvitt egy barátom máshová, ez egy teljesen más, az egy tibeti buddhista, úgynevezett Vajrayana meditáció, az ilyen színes, szagos, képzeljünk el, mondjunk mantrát, abban minden van. Aha. Tehát, hogy csomó képzeletgyakorlat van benne, mantra gyakorlat van benne, figyelemgyakorlat is van benne, és akkor én először ezt csináltam egy fél évig. Uh-huh. Azt se tudtam, mit csinálok. Többször föllázadtam, hogy tehát ez imádkozás, én nem akarok imádkozni. De azért csináltam, mert nem volt jobbam, és aztán később ismerkedtem meg ezekkel a mindfulness, vagy tudatos jelenlét alapú meditációkkal rá, egy évre kb. Igen.
Magyarországon?
Nem. Azt még Németországban elmentem egy elvonulásra, hogy megtanuljam.
Ugye ez az a retreat, amit általában buddhisták szoktak gyakorolni?
Igen, tehát. Mert a mindfulness az különösen magyar kontextusban gyakran a világi meditáció gyakorlásra értik. Mi is gyakran így beszélünk erről. És hát buddhistául nagyon gyakran vipasszanának, vagy vipassanának hívják ugyanezt szinte, és én ott voltam először, ott voltam egy 10 napos, ilyen elég szigorú elvonuláson Németországban.
Mert hogy oké, elkezdtél itthon meditálni ebben a buddhista központban, és aztán azt mondták, hogy a tovább lépés útja az, hogy menjek ki Németországban.
Nem, ezek mind különféle, nagyon sokféle módszer van.
De nincs jobb dolgot, tehát, hogy írhatnál könyveket, miért kezdtél kattantál?
Szóval ez egy nagyon fura sztori ez, mert ugye én mindig szerettem írni, meg szerettem volna könyvet írni.
De egy dolgot,
de nem, írtam is 2-t, vagy 2,5-et.
És nekem, pont így alakult, a fél van meg.
És pont így alakult, hogy ugye volt a második könyvem, aminek az a címe, hogy Magyarország egyenlő anyád, és hogyha ha ez bármilyen szinten is népszerű könyv lett volna, akkor vastagon be lenne fóliázva, buborék fóliázva egyenesen, mert olyan részek is vannak benne. És ez pont úgy volt, hogy ezt 10 évig írtam ezt a könyvet, és pont mire nagyjából így kész lett, és azt is láttam, hogy talán valaki ki is ad, de adja, akkor kiderült, hogy rákos vagyok. És hirtelen ez a 2 dolog, tudod, a könyvkiadás, hirtelen láttam, hogy itt 2 nagyon különböző súlyú dolog van. Uh-huh. Hát egyfelől a könyv, ami úgy éreztem, hogy a szívem csücske, de másfelől az életem, meg hogy egyáltalán hogy éltem eddig az életem. És nekem az irodalom az nagyon sok, tehát van egy jó barátom, akit most már sokan ismernek, Keresztesi Józsi, akivel egy együttesben is énekelő.
A Szőrönyában volt itt egyszer egyébként a vendégem, és állandóan hív engem, mert így most van, újra összeáll a zenekar, és lesz fellépés.
Már volt is fellépés, meg is
nem
volt.
Voltam.
És én nekem ő mindig egy vonatkoztatási pont. Ugye Pécsre költözött, van 3 gyereke, meg 1 felesége, és ők tényleg, én nem tudom hány évig éltek, szinte a, tehát tényleg nagy szegénység szélén, de a Józsit nem érdekelte, és egyszerűen így ő azt akarta csinálni, amit csinálni akar, akkor is, ha ebben egy darabig nem sikeres, és lám most már beletette a sok időt, energiát, és tényleg nagyon tehetséges, és szárnyal ebben. És én azt láttam, hogy én nem ezt csináltam. Én ezt az irodalmi érdeklődésemet tönkretettem a siker iránti érdeklődésemmel.
Aha.
Egész konkrétan elhittem magamnak, hogyha az RTL Klub főműsoridős, hát elnézést, kicsit trash showjában szerepelek.
Aha, volt ilyen?
Persze, tehát benne leszek a tévében, meg egy csomó Balázs, legalább 3 Balázs showban is voltam. Persze, meg mindent. Én rendesen megcsináltam itt a
szerep
kisképzőt. És én tényleg elhittem, hogy akkor ez egyébként posztmodern, szinte olvashatatlan, nagyon nehéz könyvemet majd jobban fogják venni, miközben hát egyértelmű, hogy nem ugyanaz a célcsoport.
Miután én sem láttam ezt ebből a műsorban, szóval, egy kockát sem.
Igen, szóval ez volt az egyik. A másik pedig, hogy én tényleg az olvasást, meg a szép irodalmat, azt arra használtam nagyon sokszor, hogy eltereljem a figyelmet a nehéz érzésekről. Szóval sose fogom elfelejteni, amikor anyám haldoklott, hetente 4-szer, 5-szer mentem busszal Gyöngyösre. Már úgy szálltam fel a busszal, hogy mondjuk a Tolsztojtól a feltámadás, vagy a félkegyelmű Dosztojevszkitől, vagy ilyesmi, az volt a kezembe egy ilyen 600 oldalas könyv, alig lehetett felszállni
éppen
vele.
Most tartotta a születésnapját Dosztojevszki.
És igen, igen. Szóval, hogy én ezt nagyon-nagyon sokat csináltam. Uh-huh. Úgyhogy mondom, meglett a könyv, és a vége az lett, hogy mondom, hát kiadja ki. Hát megkérdeztem Balog Endrét a Prénél, Pré.hu-nál, mondta, hogy ezt nem annyira adná ki. Akkor másokat is megkérdeztem, ilyen barátaimat, ismerőseimet, nem. Akkor elvitte, akkor Józsi mondta, hogy vigyem el a Librihez, Keresztesi Józsi, ő volt a szerkesztőm, elvittem a Librihez, mondták, hogy jó, kiadják. Azért akkoriban a Librinél kiadni valamit, az azért egy kifejezett státusz volt, hát mondom, jó. És aztán mire eljutott, mire a kemoterápia vége lett már, mire kiadták a könyvet, és mire odáig eljutottam, egyszerűen azt láttam, hogy elszállt az érdeklődésem. Tehát, hogy nem tudok a szép irodalomba érdeklődést tenni, úgy igazán már. És hát nagyon jellemző, hogy abban az időszakban, amikor be lehetett volna mutatni a könyvet, amikor lehetett volna vele haknézni, amikor lehetett volna úgymond elhíresülni, vagy és így tovább, én inkább elmentem életem első 10 napos elvonulására Görögországba. Szóval...
Köszönjük szépen, Mindfulness kiirtotta belőled az irodalmat.
Akkor még nem is volt Mindfulness, azt se tudtam, mi az, hogy Mindfulness.
Köszönjük szépen, Tibet, vagy
igen,
buddhizmus.
És azt se tudtam, mit csinálok kb. De úgy jöttem el onnan, hogy többé nem tudtam például zenét hallgatni úgy, hogy az háttérzene, és többé nagyon nehezen tudtam odafigyelni bármiféle fikcióra. Annyira sokat használtam ezt erre. Tehát, hogy a zenét is, tehát én például imádtam egy időben, hát én még tényleg szerelmes voltam Handelbe, Bachba, és beszálltam az autóba, akkor biztos, hogy valami Handel opera rögtön megszólalt. Elindultam a biciklivel, biztos, hogy a fülembe ott volt valami hasonló, és egyszer csak kiderült, hogy ezt abszolút túlzásba vittem. És szóval igazából most már azért néha olvasok szép irodalmat, most már azért néha hallgatok zenét, de azt is akkor úgy, hogy akkor most zenét hallgatunk, és pont. De hogy ez a szenzoros túlterhelés, ez már sok volt nekem, és hogy igazából teljesen spontán tettem ezt le, akkor ezeket az ilyen fölösleges, túlterhelő szokásokat.
Mert hogy a mindfulness arról szól, hogy engedjél a dolgokat, fölösleges dolgokat, vagy...
Nem.
Vagy miről?
A mindfulness tulajdonképpen arról szól, hogy figyeld meg, hogy mit tapasztalsz ebben a pillanatban, és legyél együtt azzal, megengedően. Az ítélkezésmentesség itt az merül.
Igen,
azt jelenti,
mondtad, hogy bővebb kifejtést igényel.
Igen, igen, igen. Szóval, hogy ilyen az ítéletek alatt mi azt értjük itt ebben a kontextusban, hogy ezt az igen-nem fekete-fehér gondolkodás, tehát, hogy valami jó vagy rossz, helyes vagy helytelen, sikeres vagy sikertelen, uh-huh. Szép vagy csúnya, finom, gusztustalan, és ha belegondolsz, egy nap hányszor merül fel benned ilyen gondolat, hogy fú, ez de jól néz ki, ez kéne, ez nem kéne, hogy lehet ilyet mondani, hogy lehet így kinézni, hányszor merülnek fel ilyen gondolat?
Egyre kevesebb szor.
Aha, de azért alapvetően automatikusan sokszor.
Hát persze.
Így van mindenkiben. Tehát, hogy az ítélkezésmentesség csak annyit jelent, hogy félretesszük ezeket az ítéleteinket.
De hogy?
Hát egyszerűen azt mondjuk neki, hogy köszi ítélet, most arra figyelek, amit érzek, amit tapasztalok. Uh-huh. Jó, tehát ez az elsődlegesség. Jó, ezért elsősorban ez egy testtudatos megközelítés, tehát, hogy mert a testet a legkönnyebb érezni. És a testnek van egy nagyon szuper része, hogy amit a testben érzek, az most van. Tehát nem tegnap van, nem holnap van, hanem most van ebben a pillanatban.
Tehát elsősorban a testünk jeleire kell koncentrálni?
Mivel az érzelmek is a testben jelennek meg, ezért ezzel kezdjük, de aztán amikor kicsit van egy haladóbb is, akkor bejön még tehát vannak az érzékszervek, ugye az is nagyon könnyű, mit látok, mit hallok, mit szagolok, ez. mit érzek a testben, és az érzelmek és a testben jelennek meg, és miután egy kicsit úgymond leföldeltük magunkat a testbe, utána azért jön még egy gyakorlat, a gondolatok tudatossága, tehát hogy megfigyelni a gondolatokat, ahogy azok jönnek, mennek, anélkül, hogy belebonyolódnék a gondolatba, vagy tovább akarnám gondolni, csak hagyom, hogy ezek jöjjenek, menjenek a tudatterében. Ez azért egy kicsit nagyobb kihívás, tehát ehhez azért már több gyakorlás kell, hogy valaki így tudjon gyakorolni, és nem is biztos, hogy feltétlenül mindig így tud gyakorolni, tehát ezért van az, hogy tudjuk azért a fókuszt változtatni.
Amikor beszéltem a szerkesztővel, Korpás Krisztinával a mindfulnessről, azt mondta, hogy mondtam, hogy jó, majd Bandik elmesél nekem, hogy pontosan miről is szól ez a dolog, de azt mondja, hogy normális országban, normális oktatásban ezt alkalmazzák, tehát iskolákban is.
Aha. Megjelenik. Ez így van. Tehát talán a legilyen mintább ország, bármilyen meglepő módon, az Nagy-Britannia, ahol annak ellenére, ami ott a politikában az utóbbi időszakban történik, például ott egy ilyen pártokon...
Ne kezdünk, jó? Csak okay. Hogy egy kicsit mindfulness
legyen. Igen. De hogy nem, tehát szembeállítva ezzel, viszont tehát ott sok mindenben nem értenek egyet, de például a mindfulness áldásos hatásaiban ott egy pártokon átívelő egyetértés van, és van például ilyen csoport, ami különböző pártok képviselőiből áll, ezek a mindfulness
frakció,
így van, ahol a képviselők attól mindfulness frakció, hogy ők mind rendszeres gyakorlók, tehát napi szinten gyakorolják a mindfulness-t. Na most Nagy-Britanniában azért egy különleges hely, mert...
De jó tett a politikának, hogy ők mindfulness-eznek?
Azt nem tudom.
Ez a kérdés.
Ez jó kérdés.
Tehát hát őket viszi előre,
lehet,
vagy a világot.
Túl kevesen vannak. Igen. Azért, tehát azért nyilván nem mindenki, de...
Azért
de
elképzelem a 113 bátor embert a parlamentben, mint mindfulness-ezik, és aztán
hát biztos, hogy nagyon jót tenne
nem
nekik.
Hoz eszeveszett törvényeket, és nem azt kezd el kirekeszteni, nem kezd el megbélyegezni, nem kell bebörtönözni embereket, hanem normálisan viszony a világhoz.
Igen, ez így, ez valószínűleg így lenne. Minden esetre... Szóval Nagy-Britanniában most már az iskolai oktatás része több éve, tehát a tanterv része a mindfulness, egész, ugye 5 évesen kezdődik, mert nehezebb angolul írni.
És mert írásközpontú a mindfulness? Nem.
Nem.
Ja, már mint, hogy az iskolában.
Az iskolában tanítják a mindfulness-t, és aztán utána, vagy mit tudom én, ott például, ha rákos leszel, akkor... az NHS, ugye a helyi TB, vagy helyi egészségbiztosító, nem is tudom mi, ugye a nemzeti egészségbiztosító, ott felírnak egy MBCT for Cancer, azaz Mindfulness alapú kognitív terápia rákra, szó szerint ezt jelenti, beavatkozást, egy csoportot, ahova járhatsz, ahol megtanítják, hogy hogyan boldogulj el a nehéz érzéseiddel.
Tehát nem egy hospice?
Nem. Bár azért ott a cancernél ott azért az egy durva hely, azt mondták nekem, akik ebben dolgoznak, ott azért nagyon komoly felvértezettség kell. Vagy ha például valaki depressziós, akkor pedig kap egy sima MBCT-t, mert a sima mindfulness alapú kognitív terápia az a depresszióba való visszaesés megelőzésére lett kifejlesztve, és legalább olyan hatékony, mint egy bármilyen legjobb antidepresszívum, azzal a különbséggel, hogy nincsenek mellékhatásai, hiszen nem egy gyógyszer, amit be kell szedni, hanem csak egy gyakorlás. Szóval ott a Nagy-Britanniában, meg egyébként Írországban is már eléggé, ott az oktatás, meg az egészségügyben már elég erőteljesen integrálódott a mindfulness, de azért más nyugati országokban is.
Azt láttam itt a önéletrajzodban, hogy gyakorlatilag az egész világot végig mindfulness tanultad.
Hát ez azért túlzás, de...
Jó, hát általában esek abba.
Túlzás, tehát Spanyolországban kezdtem tanulni, és aztán Nagy-Britanniában tanultam többet. És aztán voltam pár ilyen elvonuláson, de azért ezek inkább itt voltak Európában.
És ezek a képzések miből állnak?
Most, tehát a legklasszikusabb, ami a legtöbb ember számára hozzáférhető,
amikor téged...
Igen.
Ja. Onnantól kezdve, hogy tudod, hogy oké, nem ítélkezünk, a belső hangokra koncentrálunk, a saját testünk jeleire figyelünk, a saját érzékszerveire koncentrálunk, onnan hogyan lehet még tovább lépnie?
Hát ez egy tanárképzési folyamat. Aha. Tehát csak akkor még Magyarországon ez nem volt, most már én csinálom, meg még más is csinálja, úgyhogy akkor nekem el kellett mennem Spanyolországba. Hát akkor kb. Ilyen viccesen dolgoztam, hogy napközben dolgoztam mindenféle megfelelő műsorok alatt az RTL klubnak, amit szépen. Körülbelül azért, tehát a szívemet nem tudtam beletenni, de azért a kreativitásomat azért akkor is elvette valamennyire, és kerestem pénzt, és ezt a pénzt pedig arra költöttem, hogy elmehessek Spanyolországba.
Nem megmondani a pénzre.
Mindfulness tanárképzésre, és oda kétszer kellett visszamennem, de a szuper volt, hogy ezt megcsinálhattam, és egy darabig aztán még dolgoztam reklámügynökségnek, RTL-nek, dolgoztam már mindfulness tanárként is itthon, és aztán eljött ez a pillanat, amikor azt mondtam, hogy akkor most ugrás a sötétbe, és akkor nézzük meg, hogy mi van, ha csak ezzel foglalkozom a mindfulness átadásával.
És mi volt a sötétségben?
Igazából egy csomó öröm. Egy csomó öröm. Az más kérdés, hogy most már látom, hogy azért az, hogy a feleségem egy biztos havi bevételt hozott a családba, az azért segített nekem abban, hogy én szinte ezt a luxust, hogy csak ezzel foglalkozhassak, megcsináljam, mert azért nagyon egyenetlen így a minden bevételem.
Sikertelen, minden sikertelen azért... férfi mögött egy gazdag nő áll.
Maradjuk így is. Úgyhogy... Igen, mert ugye azért nekem kezdettől van egy ellenállás bennem, hogy például eleve egy munkahelyel szemben, hogy van egy munkahelybe be kell járni. Borzasztó. Akkor még egy plusz, hogy egy olyan munkahelyel szemben, amit az állam tart fenn. Tehát az, ugye én voltam iskolai tanár.
Anarchistaként azért nagyon nehéz mindfulness-ezni.
De azért lehet. Úgyhogy ez a hippizmus megmaradt, ami egyébként most már egy egész mindfulness közösség van körülöttem. És tudom, hogy ennek a fejlődésének kicsit rosszat tesz, hogy én egy kicsit ilyen hippi vagyok, vagy egy kicsit ilyen mindenen kívülálló valaki vagyok, de azért most már egyre többen vannak körülöttem, akik most már professzionálisan űzik ezt a dolgot, és nagyon remélem, hogy idővel majd átvesznek tőlem dolgokat, mert azért én nem vagyok egy akadémikus ember, direkt régen még, már mikor irodalomtörténész lehettem volna, akkor se tudtam azt lenni, így kiléptem ebből a világból, és, de azért alapvetően ez nyugaton, ez egy integrál dolog, és hozzáteszem, hogy nem csak nyugaton, tehát azért most is már több helyen is foglalkozom, tehát a Semmelweis Egyetemen is van azért olyan továbbképzés, ami egy kicsit segít a klinikai pszichológusoknak megtanítani ezt a mindfulness alapú kognitív terápiát. Kórházakban használják Magyarországon is több helyen. Tudom, hogy a Lászlóban pont a daganatos gyerekeknél is használják. Tudom, hogy a Győri Megyei Kórházban is használják. Szóval, hogy annyi ebben, hogy egy kicsit most még minden rendezetlen, és van benne egyfajta összevisszaság, és sok félreértés van, de hát talán idővel ezek majd egy kicsit tisztázódnak, beérnek.
Hogy vagy emellett egyszer addiktológiai konzultáns, tehát az addikcióknak mi köze van a mindfulnesshez?
Ó, hát ez az alap, tehát ezzel kezdjük.
Ja, értem.
Ezzel kezdjük. Pedig most ezt nem tudjuk így megcsinálni, mert ha tudtam volna, hogy föl is vesszük videóra, akkor még talán hoztam is volna egy párat, de akkor elmagyarázom. Úgy kezdődik gyakorlatilag minden mindfulness tanfolyam, hogy mindenki kap egy pár szemmazsolát.
Igen. És elképzeltem, itt van a kezemben.
Igen. És utána arra hívom meg őket, hogy nézzék meg ezt a mazsolát úgy, mintha most látnák életükben először.
Ó, fúj már.
Mi ez. És egyet nagyon alaposan nézzenek meg. Hogy néz ez ki? Fénybe tartjuk. Átmegy-e rajta a fény? Hogy csillan meg a fény? Utána bármilyen meglepő, megtapintjuk a mazsolát. Milyen érzés ez a mazsola? Utána még meg is hallgatjuk, és bármilyen furcsa mazsolának van hangja. Meg is szagoljuk, és utána pedig egy szem mazsolát alaposan meg is eszünk, és megízleljük, majd lenyeljük. Innen kezdődik minden, és utána meg szoktam kérdezni tőlük, miután, hogy mik tapasztaltak mazsolelvés közben. Nagyon sokan elmondják, hogy hát így azért soha nem szoktak enni. És akkor megkérdezem, hogy mert egyébként hogy szoktatok enni? És ez az alapja, ugye hogy szoktunk enni?
Hát valamit eszek, hogy valami legyen a gyomrom.
Igen, így van, de ki foglalkozik azzal, hogy mit eszem? Ugye, hát senki. Vagy legalábbis nagyon keveset. Mert különösen általában valamit csinálunk is evés közben. Ha más nem, akkor egy jót gondolkozunk. Ugye? De az ritka, hogy tényleg oda kerül a figyelem. Uh-huh. ezzel illusztráljuk ezt a fogalmat, amit úgy hívnak a mindfulnessben, hogy robotpilóta. Aha. Ezek az automatizmusaink. Tehát egy csomó dolgot úgy csinálunk, hogy oda sem figyelünk rá, mert képesek vagyunk ilyen automatikus módon viselkedni.
Egyre inkább.
Tehát, hogy azért kapta a pilótáról, a robotpilótáról a nevét, mert különösen közlekedés közben erre képesek vagyunk. Gondolj bele, hogy mész, agyalsz, beszélgetsz telefonon, ugyanezt csináljuk evés közben. Egy csomó összetett dolgot csinálunk úgy, hogy nem vagyunk jelen. Na most talán érthető, hogy nem csak ilyen gyakorlati robotpilóta programjaink vannak, hanem sajnos ilyen érzelmi, gondolati robotpilóta programjaink is, és a függőség az ez, az addikció az ez. Tehát amikor érzem, hogy van bennem valami kellemetlenség, az első dolgom, hogy megeszek egy csokit. Vagy az első dolgom, hogy lehúzok egy felest. Vagy az első dolgom, és ez egy automatizmus. A komoly függők, amikor visszaesnek, olyan szépen tudják elmondani, hogy igazából nem is tudja, hogy mi történt vele. Ment előtt, mert hónapok óta tiszta volt, ment az utcán. Egyszer csak elment a közért előtt, és se kép, se hang, a következő kép, amire emlékszik, hogy meghúzza a vodkás üveget a bolt előtt, és kész, kezdődik. Szóval, hogy tulajdonképpen mind függők vagyunk, a saját ilyen automatizmusaink függői, és ez mindnyájunknak sok nehézséget is okoz, persze különböző mértékben, úgyhogy igazából ez a kettő foglalkozás, ez nekem ugyanaz, mert mindenki azért jön egy mindfulness tanfolyamra, vagy azért jön gyakorolni, hogy ezekből a káros automatizmusaiból kilépjen. Tehát mik ezek? Nagyon egyszerű. Persze. Túl sokat agyalok, és ezért nem tudok aludni, vagy ezért állandóan aggodalmaskodom, ezzel bosszantom a családtagjaimat,
meg magamat. Fél Magyarország páciens, vagy kliensed lehetne. Vagy...
Ez egy általános emberi kondíció azért, tehát, hogy, és nem feltétlenül egy betegség ez mindig, de nyilván valakinek azért sok nehézséget okoz. És innen indulunk, tehát hogy ez a kettő között a különbség, meg azért is vagyok ez az igazság addiktológiai konzultáns, mert úgy éreztem, amikor mindfulness tanár lettem, hogy szükségem van egy kicsit más nézőpontra és egy kicsit más megközelítésre, és ami azért a mentális egészségügyi ellátáshoz kapcsolódik, hogy jobban tudjak segíteni az embereknek. Mert bármilyen öreg is vagyok, még azért lehet, hogy még egy pár ilyen hasonló szakot el fogok végezni, vagy legalább egyet, azért, hogy egy kicsit még kompetensebb legyek ezen
a téren. Ez ilyet hosszig tartó tanulásból áll a mindfulness?
Abban az értelemben egyfelől mindfulness tanárnak lenni, igen. Igen, tehát azért mindenképp ez egy... Vannak szakmai sztendernek, amiket próbálunk így betartatni egymással is, és azért a folyamatos szakmai... A szakmai fejlődés az része ennek. Uh-huh. Azért is, mert ez egy nagyon új dolog. És
mennyire új?
Hát 79-ben volt az első ilyen tanfolyam a Massachusetts-i Egyetem orvos klinikáján, vagy orvoskarán. És hát ez, érted? Nincs 50 éve.
Az nincs, tehát, nincs, ennyire, nincs.
És közben egyébként iszonyú mennyiségű vizsgálat történt. Tehát, hogy nagyon sok validált tudományos kutatás van, ezért ez a híres evidence-based, azaz bizonyítékokkal alátámasztott beavatkozások közé tartozik, amilyet egy hatalmas vívmány egy meditációs rendszerrel kapcsolatban, mert lényegében ez azért nagyon hasonló, tehát ugyanezt gyakorolják, vagy ehhez hasonló dolgokat gyakorolnak, mondom, vipasszanában, vagy zenben, vagy zazenben, tehát azért ez lényegében ugyanaz.
Miben különbözik egy vallástól?
Nincs
istenképp?
Na most ez nagyon fontos tudatosítani, hogy ez az egész a buddhizmusból jön. Tehát cakumpak. Úgy, ahogy van. Na most ugye ott eleve nincs istenkép. Mert az egyetlen nagy vallás a Földön, az a buddhizmus, ami úgynevezett non-teista. Ami nem azt jelenti, hogy azt mondja, hogy nincs Isten, de alapvetően az Istennel ezen a szinten, mint mindenható Istennel, aki gondoskodik rólunk, ezt a képet tagadja, és ezzel nem foglalkozik. Ha jobban belegondolok, akkor három ilyen rész van, vagy kettő és fél. Az egyik, hogy nem beszélünk arról, hogy van végső megszabadulás, van végső, mondjuk, amit úgy mindenki ismer, megvilágosodás, fölébredés. Ez a buddhizmusban egy fontos koncepció. Akkor nem beszélünk arról, hogy újjászületés, vagy újraszületés, ugye ami a buddhizmusban igen, szintén egy fontos koncepció. És hát a fél az az, hogy tehát nagyon nyíltan nincsenek erkölcsi elvek, de azért nem kimondottan azért mégis vannak.
Tehát nincs az, hogy... Most visszatérünk akkor... egy kicsit az ítélkezésre, nincs az, hogy én, ha meglehetősen kicsapongó életet élek az életemben, vagy bűnöket követek el, akkor a következő életemben majd csak csúszó, mászó, vagy alacsonyabb
igen, ezekről nem szintre kerülök.
Tehát ez a fenyegetés, ígéret, vagy ítélet nincs benne.
Így van. Tehát lényegében csak azt adjuk át a buddhizmusból, ami tapasztalatilag is átélhető, és megtapasztalható, és az a helyzet, hogy tehát ez józan parasztész, ez common sense, ez semmi olyan nincs benne, amit bárki ne tudná elfogadni egy kis tapasztalgatás után felfedezve, hogy mi történik. Jó, például az egyik ilyen nagyon fontos rész, ez a kontroll kérdése. Mi az, amit kontrollálok az életemben? Mi az, amit te kontrollálsz az életedben?
Hát van egy-két dolog.
Igen?
Aha, persze.
És hát honnan lehet tudni, hogy kontrollálod?
Hát megvan az érzés bennem, hogy kontrollat tartom.
Igen. De hogyha kicsit távolabb lépsz, tehát azért most pont az utóbbi időben több ilyen dolog, mondjuk a Covid, vagy az infláció, vagy a háború a szomszédban. Tehát nem nálunk tört ki ez a háború, de én csak 51 éves leszek ebben a hónapban, de ez a második háború a szomszédban, mióta itt lakom, hiszen Jugoszláviában is ott volt nagyon sokáig.
Igen, éppen ma beszélgettünk.
Szóval, ha ott laknék, nagyon könnyen be tudnám látni, hogy mit kontrollálok az életemben. Ugye nagyon gyakran idézzük...
Az elkövetkezendő egy percedet, vagy a jelenlévő egy percedet?
Pláne, kb. Vagy még az se. Azt se tudom, mit hoz a következő pillanat. Ugye, tehát, hogy... és ez egy nagyon fontos belátás, hogy ami, az egyetlen dolog, amit tudok kontrollálni, az, hogy hogyan állok a tapasztalathoz. Aha. Ugye ez a nagyon-nagyon gyakran idézett... Ugye ez a... Csak nem jut eszembe, hogy kitől idézzük.
Na, de majd
talán később eszembe fog jutni. Nem. Jó. Ő, akit idézni akarok, az egy osztrák pszichiáter és pszichológus, egy holokauszt túlélő, a pozitív pszichológia egyik megalapítója, a logosz pszichológia megalapítója, és csak most nem jut eszembe a neve. De végül is ez teljesen mindegy. Tehát ez egy középponti üzenet. Az egyetlen dolog, amit tudsz kontrollálni, hogy hogyan állsz hozzá a tapasztalatokhoz. És ez egy nagyon radikális gondolat. Tehát, hogy azt sem tudom kontrollálni, hogy milyen testi érzetek jelennek meg bennem, hogy mikor milyen gondolat jelenjen meg bennem. Ezt a testi állapotot is csak épp, hogy tudom kicsit kontrollálni, akkor az érzelmekről nem is beszélve. Ugye, és ez könnyen belátható, tehát, hogy azért jelenik meg bennem egy szorongás, mert szeretném, hogy szorongás jelenjen meg, de hogy is, csak megjelenik. Honnan jelenik meg? Ezt meghagyjuk a pszichológusoknak.
Éppen ezt akartam kérdezni.
Mert teljesen tehát, mindegy, hogy honnan jelenik meg. Egyszerűen már itt van. Hülye gondolatok jelennek meg, vagy fárasztó, vagy nagyon tragikus gondolatok. Most mit csináljak? Nem tudom őket visszaküldeni. Ugye ez a ne gondolja fehér elefántra, vagy bármilyen színű elefántra. Szóval, hogy ezek a belátások nagyon fontosak ahhoz, hogy értsük, hogy ez az egyetlen dolog, amit igazán kontrollálunk.
Jó. Mielőtt elkezdődött volna a műsor, kérdeztem, hogy vagy. És akkor mondtad, hogy nem túl jól.
Aha.
Na, most akkor ilyenkor hol van a mindfulness?
Most ez egy nagyon fontos dolog ezt is látni. Hogy nyilván nem azért vagyok nem túl jól, ami nem túl jól alatt azt értettem, hogy mostanában sok nehéz gondolaton, érzésen megyek keresztül, és egy kicsit olyan rendezetlen lett az életem praktikusan, és ezt majd meg kell oldani. De hogy mit tudok csinálni? Tehát az egyik dolog az, hogy elkezdek ráfeszülni erre, és próbálok egy ilyen azonnali megoldást találni, hogy kijöjjek a nehézségekből. Tudjuk, hogy ez hova vezet. Tehát, hogy ilyenkor jön a szerhasználat, vagy a mindenféle gyógyszerek használata, vagy és így tovább. Egyszerűen megjelenik egy nehézség az életben, akár egy nehéz érzés, ennek oka is van. Tehát a feleségem áprilisban elköltözött 14 év után tőlem egy évre, vagy lehet, hogy örökre, és ez számomra egy nehéz dolog. És kételen nem találom a helyem bizonyos dolgokban. a mindfulness meghívása erre az, hogy egyszerűen csak legyél együtt a nehézséggel, ne próbáld megjavítani, ne próbáld megváltoztatni, adj neki teret, mert minél jobban ellenállsz a nehézségnek, az annál nagyobbá válik, és mesterségesen meghosszabbítod a jelenlétét is. Tehát ez nagyon könnyen el tudja mindenki. Ez egy nagyon egyszerű gyakorlat. Idéz fel valamit jó alaposan, ami mondjuk félelmet ébreszt benned.
Viktor Frankl.
Köszönöm, Viktor Frankl, igen.
A hallgató, kösz, Kati.
Igen. És majd erre vissza is térek akkor. Jó, tehát idéz fel egyszerűen egy valamit, ami mondjuk nagy erős félelmet ébreszt benned. Kezd el érezni a félelmet. Keresd meg, hogy hol érzed a testben. És aztán kezd el magadnak mondogatni, hogy nem akarok félni, nem akarok félni, nem akarok félni. És vigyel csak meg, hogy mi történik, és az történik, hogy csak egyre jobban félni fogsz. Hogyne. Csak egyre erősebb lesz az érzés, és igazából ezt csináljuk nap, mint nap. Tehát megjelenik egy nehézség, azt mondjuk, ó, ezt nem akarom. És ugye ez már az egész szociokulturális környezetünk is ezt. Tehát hányszor mondtuk el egymásnak, hogy ne sírj már, ne idegeskedj már, ne haragudj.
Mi bajod van?
Semmi. Így van, mondtam már, enged semmi, már hagyom, el, így van.
Hagyom már, semmi.
Akkor a reklámokból jön, nincs idő a fájdalomra, és akkor ott egy boxkesztyűs 30-as nő szétveri a fájdalmat.
Igen.
Mert erre nincs idő. Mi pedig azt mondjuk, hogy de. Tehát az, hogy megéljük az élet teljességét, ez mindenki ilyen lila dolgokat képzel, az egyszerűen azt jelenti, hogy megéljük a kellemest, a kellemetlent, meg a semlegest is. Tehát, hogy ezt is mind megéljük, és hogy ez az azért egy más perspektívá.
Azt kérdezi Ági, hogy mit szólt a Netflixen futó sorozathoz mindfulness témakör tekintetében, Gyilkos jelenet a címe, láttad?
Sajnos nem láttam. Nem sajnos látta, nem láttam.
Akkor semmi sem akadályoz meg, hogy kifejtsd a véleményedet róla. Hát ahhoz nem kell valamit megnézni, hogy...
Sajnos nem láttam, de biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes lesz. Illetve most láttam, hogy ez most már bemegy máshova is, mert unoka Zsolt, aki az egyik egyetemi tanár a Semmelweis Egyetemen, ott a
volt
pszichoterápiás klinikán.
Volt nálam vendég.
Most fog föllépni tudatos jelenlét cím, mert a Duma Színházban tudomány a stand-up témakörben. Hát nem tudom, hogy el tudok-e menni, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá.
De jó.
Zsolt egyébként az egyik első Magyarországon megtartott mindfulness tanárképzésen is részt vett, tehát ő egy képzett mindfulness tanár, mert ott a pszichoterápiás klinikán egy olyan beavatkozást csinálnak, amikor mini része a mindfulness is.
De jó, és ráadásul zenész is, azért ne felejtsd meg, hogy az I Love You zenekarnak a basszusgitárosa unoka.
Hát szóval akkor az igazi reneszánsz ember.
Igen.
Ezt mondhatjuk.
Itt meg a műsor vége van, az a baj, hogy azt kell mondani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Barta Andrásnak, és akkor megint jön. A Prére is rá akartalak kérdezni, az irodalomról is akartam veled beszélni, most meg csak jöttek a problémák, meg a megoldásuk. Szóval Barta András, mindfulness tanár, supervisor, tanárképző tréner, addiktológiai konzultáns, mindfulness alapítvány kuratóriumi elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Bandika. Beszélgetünk még majd, tehát, hogy ezt nem úszod meg. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Túri Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter. Én Pálinkás Szűcs Robert voltam. Köszönöm szépen egész reggeli megtisztelő figyelmüket, egész hetes megtisztelő figyelmüket. Jön a hétvége, úgyhogy ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, béhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy állottan szívesen hallgatnánk még, de
de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!